Mennyei édesatyánk, olyan nagy dolog, hogy a te ígéreted tudatában jöhettünk most is ide, hogy a te ígéd soha nem szólal meg hiába, mert mint az eső és a hó, amely megtermékenyíti a földet, nem tér vissza hozzád üresen a te szavad, véghez viszi, amiért küldted. És mégis összetört szívvel könyörgünk hozzád, hogy ne szóljon a te ígéd hiába, hogy ne legyen bennünk semmi akadálya annak, hogy megértsük, hogy komolyan vegyük, és hogy arra építsük az életünket. Elsoroltuk testrészeinket, fülünket, szemünket, szánkat, szívünket. Tisztíts meg most minket mindenestül, hogy testünkkel, lelkünkkel téged dicsérjünk, téged magasztaljunk, a te akaratod szerint élhessünk. Amen. A Korintusi első levél 6. részéből olvasok 2 verset. Korintusi első levél 6. részének a 19. és 20. versét keressük meg. Isten lelke ezt kérdezi tőlünk Pál apostolon keresztül. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Délelőtről délelőtre azokat a kereteket vizsgáljuk meg, amelyek között éljük a házasságunkat. Az előző délelőttökön a helyről és az időről hallottunk. Mondhatnánk azt, hogy olyan külső, lazább keretekről volt szó, amelyeknek a szorítását időnként talán kevésbé érezzük, könnyebben elhagyjuk a számunkra rendelt helyet, azt az országot, azt a várost, azt a gyülekezetet, ahova Isten vezényelt bennünket, sajnos könnyebben elhagyjuk, és időnként össze-vissza keverjük a rendelt időt, fölcseréljük a nappalt az éjszakával, a munka idejét a pihenés, a nyugalom, vagy az Isten tisztelet az ünneplés idejével. A következő 3 délelőttön mondhatnánk azt, hogy testhez állóbb keretekről, szorosabban ránk szabott keretekről lesz szó, a testünkről, a lelkünkről és a szellemi életünkről. Nagyon fontos azonban értenünk, hogy bár a testünkből kevésbé tudunk kilépni, kevésbé tudjuk azt elhagyni, bár hozzáteszem, hogy az Istentől rendelt testünknek az átszabása, átszerkesztése az egészen döbbenetes méreteket ölt napjainkban. De még ha szorosabban is kapcsolódnak ezek hozzánk, és nem tudjuk elhagyni testünket, lelkünket, szellemi életünket, nem kevésbé mutatják az Isten iránti bizalmunkat, mint az, ahogyan a térben és az időben élünk. Másképpen, de nem kevésbé mutatják az Isten iránti bizalmunkat. És még előjáróban egy kérdéssel hadd foglalkozzunk. Ugye ösztönösen érezzük az előző 2 témával kapcsolatban, hogy különböznek a testünk, a lelkünk, a szellemi életünk, amikor ezekről gondolkodunk. De tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan viszonyul egymáshoz ez a 3 terület. A test, a lélek és a szellem. Amikor én kisgyermek voltam, akkor az egyik az időtájt, egyik legnépszerűbb keresztény kiadó minden könyvében az első oldalon szerepelt egy megjegyzés, hogy az ember 3 részből áll, testből, lélekből és szellemből. Ha kicsit leegyszerűsítem, akkor ahogyan mi biológiából tanultuk annak idején, hogy hogy épül fel a katica bogár, hogy fej, tor és potroh, hogyha ezek megvannak és egymás mellé helyezve ott vannak, akkor megvan a Katica bogár, nem tudom, hogy nagyjából a biológusok, akik itt vannak, Évi vagy Kornél, meg tudjátok-e ezt erősíteni, de hogy nagyjából annak idején így tanultuk, hogy így épül föl mindenfajta rovar, és a számomra legkedvesebb rovar, a Katica bogár is így épül föl. Nem új nézet ez, hogy az ember így áll föl, hogy test, lélek és szellem hármasságából épül föl. Már az ókorban voltak olyan teológusok, akikre nagy hatással volt a görög filozófia, különösen Platónnak a tanításai, és elsősorban az ő nézeteinek az alkalmazása lett ez a bibliai tanításnak a megértésére és megértetésére, amit az ókor óta úgy neveznek teológusok, hogyha valakit érdekelnek az ilyen varázsszavak vagy nyelvtörők, hogy trihotomizmus. Hogy az ember három részből áll, testből, lélekből és szellemből, és ezek adják ki az embert. El kell, hogy mondjam, hogy ma a Biblia magyarázók nagy többsége nem fogadja el ezt az emberképet, és az egyház jelentősebb hitvallásai is más szemlélet mellett foglalnak állást. És nem csak azért, mert azok az ókori teológusok, akik ezt a nézetet hirdették, az ókori trihotomisták, mint amilyen Origenész volt, vagy amilyenek Apollináriusnak a követői voltak, mindenféle eretnekséget is hirdettek emellett, mert hogy nagyon komoly hívő emberek is állást foglaltak a trihotomizmus mellett, áldott emlékű Csia Lajos, akinek nagyon sok áldásos írása van, hanem egyéb okokból utasítják ma el általában, és utasították el az egyház történet folyamán többnyire a trihotomizmust. Mi a baj a trihotomizmussal? Kettőt mondanék, a két legfontosabbat. A Bibliában azt látjuk, hogy az ember, az egészséges ember az egységben éli az életét. Pont olyan, ilyen szempontból, bocsánatot kérek a hasonlatért, mint a Katica bogár, amelyben meg lehet különböztetni a fejet, meg a tort, meg a potrohot, de nem lehet élesen elválasztani. Ha élesen elválasztjuk, akkor lesz nekünk külön egy fej, meg külön egy tor, meg külön egy potroh, de nem lesz többet Katica bogár. Csak hogy egyszerűen lássuk a dolgot. Isten az embert ilyen egységes működésre tervezte. Mi történik akkor, hogyha az emberben a test és a lélek elválik egymástól? Halál. Nem lesz többet Katica bogár, vagy nem lesz többet ember, hogyha elválasztjuk ezeket egymástól. Bizonyos megkülönböztetések hasznosak lehetnek, és ezt látjuk a Bibliában, hogy ezeket használja a Szentírás, de látnunk kell azt, hogy élesen elválasztani nem lehet ezeket, még gondolatban sem. És itt most előre elnézést kell kérnem, hogy igyekeztem maximálisan a mai alkalmat a testre fókuszálni, de nem lehet elkülöníteni élesen és elhatároltan azt, ami a testünkről, és azt, ami a lelkünkről szól a Szentírásban. Azok az énekek, amiket énekeltünk, azok egyszerre fogalmazták meg a testi és a lelki életünknek az Istenhez, Isten akaratá alárendelését. És a másik ok, amire fölhívják a figyelmet biblia magyarázók, hogy valóban van egy olyan bibliai vers, a Tesszalonikai első levél 5. részében, ahol az a három görög szó jelenik meg, amelyet fordíthatunk így, hogy test, lélek és szellem, vagy ahogyan az újfordítású Bibliánk fordítja, a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Van tehát egy ilyen bibliai vers, és vannak olyanok, ahol megkülönbözteti egymástól azt a két szót, amelyik itt testnek meg szellemnek olvasható. De ha a Szentírást olvassuk, akkor az ember leírására egy sor másik kifejezést is rendszeresen használ, különböző aspektusokból így beszél az emberről. A testre is több szót használ a Biblia, de különösen a lelki működésünkre, és elsősorban az Ószövetség egy sor képet használ arra, hogy hogyan működik a mi lelkünk. Csak hogy egy jól ismert példát hozzak, amit az Ószövetségben találunk először, és aztán az Új Szövetségben Jézus maga idézi, amikor a nagy parancsolatról kérdezik, hogyan kell nekünk szeretnünk Istent. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Amikor Jézus ezt mondja, és idézi az Ószövetségből, akkor ugyanaz a célja, ami Pál apostolnak a Tesszalonikai első levélben, hogy az embert teljességében írja le. Az embernek a teljes működését írja le, de nem mondhatjuk azt, hogy Jézus szerint az ember a szív, meg lélek, meg elme, meg erő. Nyilvánvalóan érezzük, hogy itt sokkal többről van szó, és lehetne folytatni a sort, ha a zsoltárokat olvassuk, különféle testrészekkel fogalmazza meg egységesen az embernek a működését. Ezek a képek, úgy látja a Biblia magyarázók többsége, meg ezek a fogalmak, két meghatározó, Isten rendjében szorosan összekapcsolódó valóságot írnak le, az ember anyagi létét, amit hagyományosan így szoktunk emlegetni, hogy test, és a nem anyagi dimenziót, aminek a gazdagságát éppen azért fejezi ki olyan sok kifejezéssel, mert szinte megragadhatatlan ez a nem anyagi dimenzió, amit léleknek szoktunk nevezni. A teológusok többsége ezt a szemléletet vallja, a mi második helvét hitvallásunk is ki is mondja ezt, hogy Isten két különböző valóságból építi föl az egy személyt, amiben benne élünk, ezt nevezzük dihotomizmusnak, ezt a szemléletet. De ezt se kell megjegyezni, ez inkább csak azok számára, akik szeretik az ilyen idegen szavakat. Miért fontos most mindez? Egyrészt azért, mert az ember sokkal több oldalról bemutatható lenne. Én például annyira szeretem azt, amikor az Ószövetség az emberről a veséjén keresztül beszél, ezt mi már idősödő férfiak jobban értjük, hogy a vese az a Biblia nyelvén a lelkiismereti képünket adja elénk, aki ugye átéli azt, hogy a veséje megteszi azt, amit a lelkiismerete is időnként, hogy nem hagyja őt aludni, az tudja azt, hogy miért beszél, miért ezt a képet alkalmazza a lelkiismeretünkre a Szentírás. Nem a vese, mint szerv a fontos, ami számunkra, ugye nem a szív, mint szerv fontos igazán, ami számunkra, hanem az, amit jelképez a bibliai ember számára. Sokkal többféle oldalról lehetne beszélni ennél a háromnál az emberről, és tulajdonképpen csak azért nem tehetjük ezt meg, és azért szomorúak is vagyunk, mert el kell mennünk a hét végén innen. Jó lenne folytatni majd ezeket a gondolatokat. És a másik, amiért fontos ezt látnunk, hogy mindezek egészséges esetben egy irányba mutatnak. Ha elválasztjuk egymástól a testi meg a lelki valóságot, akkor óhatatlanul a halálban vagyunk, ahogyan ezt mondtam. Mit kezdjünk a testünkkel mindezek után? Amikor elkezdtem gondolkozni ezen a mai alkalmon, akkor eszembe jutott nagyon élesen egy telefonbeszélgetés, ami néhány hónapja történt. Hétfő reggel 9-kor nyit a lelkészi hivatal. Lehet, hogy már 5 perccel korábban is csörgött a telefon, ezt nem tudom megmondani, mert előtte még a Julianna iskolában áhítatot tartottam, de 9:02-kor már fölvettem, és egy felháborodott hangú édesapa, nagyapa telefonált, hogy ugye a lánya és az lányának a párja még pénteken délelőtt a lelkészi hivatalban jártak, hogy kereszteljük meg az ő unokáját, a lányának és a párjának a gyermekét. És azt mondták nekik, hogy kössenek házasságot, mielőtt megkeresztelnénk őket. Hogy jövünk mi ehhez? Ő ilyet még soha nem hallott. És egyáltalán mi köze egymáshoz? A keresztelésnek, meg a házasság kötésnek. Elmondtam nekik, hogy igen, én beszélgettem a lányával, meg a párjával. Igen, az egyházunk rendje szerint ez így van, hogy előbb a saját életüket kell rendezniük, a sorrend fontossága, nem mindegy, hogy mi van előbb és mi van később. Igen, meg vagyunk arról győződve, hogy mind a pár számára, mind az unoka számára az lenne a jó, az lenne a javukra, hogyha házasságot kötnének a szülők. És miközben ezt mondtam, folyamatosan előttem volt a pénteki beszélgetés. A pénteki hivatali idő utolsó perceiben érkeztek meg, valószínűleg ezért nem is telefonálhatott már a nagypapa pénteken, és ezért kellett ő neki a szombatot meg a vasárnapot végig idegeskednie, hogy mikor fog már fölhívni engem, hogy ezt nyakamba öntse. Hosszasan beszélgethettünk volna, de 20 perc után eltávoztak nagyon gyorsan a szülők, akiket szeretettel, örömmel fogadtunk, és az adatfelvétel közben derült az ki, hogy ők nem kötöttek házasságot. Kérdeztem tőlük, hogy mi az akadálya annak, hogy házasságot kössenek. Hát nekik így jó. De mondtam nekik, hogy én hiszem, hogy az elköteleződés még jobb lenne nekik. Ezek után ABC sorrendben elhangzott mind a 18 érve, amit az interneten is olvashattok, meg amit kocsmai asztaloknál el szoktak mondani, hogy miért nem jó a házasság, kezdve azon, hogy a papír az úgyse számít, elegészen odáig, hogyha összeházasodunk, akkor megromlik a kapcsolatunk. Most ez ugye a kettő eleve ellentétes egymással, mert hogyha úgyse számít az, hogy házasságot kötöttünk, akkor miért romlik meg tőle a kapcsolatunk. Az egész láthatóan egy ilyen összekotort, mindenhonnan összekotort érvrendszer volt. És mentek az érvek, én időnként próbáltam helyre tenni egyiket másikat. A férfi volt a szószóló, a nő hallgatott, és aztán 20 perc után egyszer csak a nő könnyekre fakadt. És azt mondta, mióta várok arra, hogy a Sanyi megkérje a kezemet? Mióta vágyom azt, hogy a Sanyi megkérje a kezemet? Két következménye volt ennek a mondatnak. Az egyik, hogy azonnal vették kalapjukat, kabátjukat és eltűntek. A férfi nem akarta tovább égetni magát azzal, hogy a teljes érv arzenálját elmondta, és egy mondattal a párja összerobbantotta a csodálatos fölépítményt, amit ő fölépített. És a másik következménye az volt, hogy a fiatal nőnek az édesapja az felháborodottan telefonált én nekem hétfőn, hogy ne szóljunk mi abba bele, jó ez így a fiataloknak, mi közünk, mi nekünk hozzá. És olyan érdekes volt ennek a fényében gondolkozni azon, hogy jó ez így a fiataloknak. Mondja annak a fiatal asszonynak, vagy fiatal nőnek az édesapja, aki ott sírta el magát előttem, hogy mióta várna már arra, hogy összeházasodjanak? Nagyon sokat gondolkoztam ezen az édesapán, ezen a nagypapán. Hogy ugye én nem leszek ilyen. Hogy ugye én megtanítom arra majd a lányomat, hogy becsülje meg a testét. Becsülje meg a testét annyira, hogy ne adja oda olyas valakinek, aki a testét elfogadja, de őt magát nem. Aki őt magát elutasítja. És ha mégis nagyon bízom benne, hogy nem történik ilyen, de mégis ilyen kapcsolatba keveredne a lányom, akkor ugye lesz bennem annyi szeretet iránta, hogy ilyen helyzetben nem azt védem, aki kihasználja őt, nem azt védem, aki bántalmazza őt, hanem oda megyek esetleg ahhoz a férfihoz, és azt mondom, hogy becsüld meg a lányomnak a testét, amit megkaptál. Milyen dolog az, hogy az ágyban jó neked? Milyen dolog az, hogy a főzkét megeszed? Milyen dolog az, hogy viseled azokat az ingeket, amelyeket neked kivasal? És ő maga nem kell neked? Csak a teste? Neked csak ennyit ér a lányom? Hogy gondolod ezt? Helyette fölhívni a lelkészt, és nekiállni vele kiabálni, hogy hogy képzeli azt, hogy beleszól a fiatalok dolgába? Ugye nem leszek ilyen édesapa. Mit tanulnak tőlünk a lányaink meg a fiaink, akik most ott kint játszanak, vagy hallgatják Isten igéjét? Mit látnak tőlünk? A test az valami különálló valóság, ami leválasztható rólunk, amivel azt teszünk, amit éppen kedvünk tartja? Vagy pedig a test a személyiségünk része, az identitásunk része? És ha külön választjuk magunkról a testünket, az a halál. Lehet, hogy nem a fizikai halál, de a lelki halál. Az ember számára a halál állapota, amikor azt mondom, hogy a testem az nem én vagyok. Hogy valakinek a testem kell, de én nem kellek. Úgyhogy a mai napnak a legfontosabb üzenete legyen ez a számunkra, legalábbis így délelőtt, hogy becsüljük meg a testünket. Becsüljük meg a testünket. És ne haragudjatok, hogyha most ezt én előre megmondom, nem nagyon fogok arról beszélni, hogy hogyan becsüljük meg a testünket, erről szóljanak a kis csoportos beszélgetések, de megpróbálok abból a rengeteg érvből, amit a Bibliából láthatunk, elmondani minél többet, hogy miért becsüljük meg a testünket. Miért becsüljük meg a saját testünket, miért becsüljük meg egymás testét, miért becsüljük meg a gyermekeink testét, miért becsüljük meg a gyülekezetben a testvéreinknek a testét. Miért becsüljük meg a testünket? Ha a Biblia alapján gondolkozunk erről, akkor órákon át lehetne sorolni, és én igyekszem majd az időhöz tartani magamat, de tényleg egész napot eltölthetnénk azzal, hogy sorolhatnánk és részletezhetnénk az okokat erre. nagyon meghatározó, hogy valóban a Szentírás alapján gondolkozzunk a testünkről. Mert lehet erről mindenféle vallásos, meg humanista módon gondolkodni, meg úgy, ahogyan átjárja sokszor a közgondolkozást, ilyen a görög filozófia nyomán, nem akarok nagyon nagy butaságokat mondani, Tézli Peti lehet, hogy mindjárt kiigazít engem, hogy a görög filozófusok megbecsülték az emberi testet, de azért ez nem volt általános, azt gondolom, közöttük. A Bibliánál jobban semmi sem mutatja meg azt, hogy milyen nagy méltóság az, hogy testben élhetünk. Semmi nincs, ami jobban megmutatná, hogy milyen nagy méltóság. Hadd kezdjem azzal, hogy a testünk Istennek az alkotása. Tegnap előtt is a teremtéstől indultunk, most is induljunk innen. Isten alkotása a testünk. Nem valamiféle kozmikus baleset. A következménye az, hogy a lelkünk valahogyan beleszorult ebbe a porhüvelybe, és azóta sínylődik benne, és valahogyan ki kell szabadulni belőle. Isten jó terve szerint élünk testben. És megint csak aláhúznám, ha a lelkünk valamilyen módon kiszabadul a testünkből, az a Biblia szerint a halál állapota. Az nem a kiteljesedés, az a halál állapota. Aztán hadd mondjam el azt, hogy a testünk mutatja igazán Istennek a személyre szabott szeretetét, az egyéni törődését mi velünk. Talán mindannyiunkat megkísért időnként a gondolat, a ti nevetekben nem akarok nyilatkozni, sajnos én rám időnként igaz ez, hogy azt mondom, hogy nekem valami természetes, hát miért nem természetes a házastársamnak? Vagy miért nem természetes a testvéremnek a gyülekezetben? Miért nem természetes a gyermekemnek az, amit én így gondolok? Hát csak így lehet gondolkodni. Hát ez a normális működése a gondolkozásunknak, meg az érzelemvilágunknak, meg a szokásainknak, a cselekedeteinknek. Nézd most rá a házastársadra, ha itt ül melletted. Nézd rá, teljesen egyedi. Nincsen más, akit Isten ilyennek alkotott volna, mint amilyen a házastársad. Nincs hozzá hasonló, nincs még egy. Ismerjük Kosztolányinak azt a gyönyörű költeményét, és persze jellemző, hogy az ember sokszor csak akkor ír le ilyeneket, amikor valaki már meghalt, a halotti beszédet. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem él belőle több, nem élt belőle több, és most sem él, s mint fán se nő, egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Isten egyedileg alkotta meg a társadat. Teljesen egyedileg formázott meg egyenként mindannyiunkat. És ez testileg megragadható. Micsoda kiváltság, hogy Isten így gondoskodik rólunk. És testileg ez mérhető, megint csak ugye a pupillánknak, vagy a szem, hogy van, a retinánknak más a mintázata, fejenként, vagy emberenként, meg a ujjlenyomatunk is más, meg múltkor azt olvastam a Pécsi Állatkertben, hogy még a zebrának a csíkozata is mindegyiknek másmilyen. Isten egyenként alkotja meg minden alkotásának a testét, külön-külön megkülönbözteti egymástól, az ikrek sem teljesen egyformák. A lelkünket is ugyanilyen egyedien alkotja meg. Csak mivel ezt nem látjuk, meg nem tudjuk megmérni, meg nem tudjuk lerajzolni a lelkünket, ezért sokszor azt gondoljuk, hogy hát lelki működés egyfajta van, olyan, amilyen én nekem van. De Isten, már ti lehet, hogy azt gondoljátok, hogy amilyen nektek van, de én tudom, hogy amilyen én nekem van. De Isten a lelkünket is ugyanígy alkotta meg. Külön-külön. És olyan jó így tekinteni egymásra. Hogy az, hogy a társamnak a lelki világa más, mint az enyém, az megint csak nem valamiféle félreértés, hogy Isten őt elrontotta, ugyanúgy, ahogy a teste esetében ez a valóság megfelfedezhető, ugyanúgy a teljes személyiségére igaz ez. Aztán megint csak nem akarok sokat beszélni róla, mert estéről estére hallhattunk erről, hogy a testünk emlékeztet a kiszolgáltatottságunkra. Milyen büszkén képzeljük azt, hogy mi vagyunk az urai az életünknek, az egészségünknek, a sorsunknak, a környezetünknek. És elég egy migrénes fejfájás, én ezen az oldalon szoktam leggyakrabban megtapasztalni, vagy elég egy rovarcsípés, és ráébreszt bennünket arra, hogy mennyire esendőek vagyunk. A testünk alázatra tanít bennünket. Helyes alázatra tanít. Bár ugyanolyan készséggel ismernénk el mennyei atyánk előtt a lelki nyomorúságunkat. Bár ugyanolyan készséggel vinnénk elé a bűneinket, meg a lelki sérüléseinket, mint a testi elesettségünket. Milyen hamar jellemez minket, vagy milyen könnyen jellemez minket a gőg, a hamis gőg, hogy majd én megoldom. Megoldom, persze. Nyomom egymás után az fájdalomcsillapítókat, és mégsem múlik a fájdalom. És akkor a bűnömet csak úgy meg tudnám oldani. Azt, amit vétettem a mellettem élő ellen, azt csak úgy meg tudnám oldani? Helyre tudnám én hozni? Hogy nem borulok le a mindenható Isten elé, amikor megmutatja az elesettségemet a testemen keresztül? Vagy a rászorultságunkat olyan különös és tényleg olyan csodálatos módon mutatja Istennek az a döntése, hogy a testünk megköveteli az alvást. Az alvó emberrel bármit meg lehet tenni. Vannak közöttünk orvosok, azt gondolom, hogy talán sebészorvosról nem tudom, hogy van-e a csapatban, de egy sebészorvos tudna arról mesélni, hogy mi mindent lehet egy alvó emberrel megtenni. Talán mi nekünk is vannak erről fogalmaink. Az alvó emberrel bármit meg lehet tenni, ha Isten nem oltalmazza őt. Milyen csodálatos bizonysága Istennek, hogy minden nap elaltat bennünket. Hogy nem bírjuk néhány napnál tovább, ha akarjuk se ébren. Rá kell bíznunk magunkat. Olyan kedvesek azok a régi dicséretek, amelyek esti dicséretek arról szólnak időnként, hogy amikor lefekszem az ágyamba, olyan, mintha a koporsómba feküdnék bele. Mert Istenre kell hagyatkoznom. Mert ha Isten engem nem ébreszt föl reggel, akkor ott maradok az ágyamban. Nem vagyok ura a testemnek. Milyen csodálatosan mutatja az elesettségünket. Aztán a testünk az egyik legnagyszerűbb eszköze lehet annak, hogy megmutassuk egymás iránt a szeretetünket. Tegnap is említettem azt a könyvet az öt szeretet nyelvről, amelyek között ott szerepel a testi érintés, az ölelés, a simogatás is a szeretet nyelvek között. És ugyan mindenkinek jó szívvel ajánlom ezeket a könyveket a szeretet nyelvekről, de hozzá kell tegyem, mielőtt félreértenénk, hogy nem Gary Chapman találmánya az, hogy a testi érintés az a szeretet egyik legcsodálatosabb kifejezése. Évezredek óta tudják ezt az egészséges édesanyák, egészen konkrétan a teremtés óta az egészséges édesanyák pontosan tudják azt, hogy milyen szüksége van a gyermeküknek arra, hogy átöleljék, milyen szüksége van a gyermeküknek arra, hogy megsimogassák, milyen szükségük van az érintésre. De nem csak az édesanyák, a szerelmes párok is legkésőbb a házasság kötésig tudni szokták azt, hogy a testi érintésnek milyen nagy ajándéka van, és milyen fontos a szeretet szempontjából. Milyen faramuci, gondoljátok bele, hogy egy családterepe után kell erre emlékeztetni minket a házasság kötés után. Hogyan feledkezhetünk el erről, hogy megsimogassuk a társunkat, hogy átöleljük a társunkat? Hogyan juthatunk el oda, hogy ezt el kell olvasni egy könyvben, megbeszélni kell róla, hogy ez a szeretetünkhez hozzátartozik, hogy testi érintés nélkül nincsen valódi élet. Eszembe jutott az a rettenetes pszichológiai kísérlet, amiről biztos többen hallottatok, azokról az újszülöttekről kitalálta a nagyokos ember, hogy próbáljuk ki, hogy mi van a kisgyerekkel, vagy az újszülöttel, hogyha nem kap testi érintést. Megkap mindent, enni, innivalót, mindent, amire szüksége van. De meg nem öleljük, meg nem simogatjuk, föl nem vesszük, és pár nap után abba kellett hagyni a kísérletet, mert a gyerekek sorra haltak meg. Ugye te nem követed el ezt a rettenetes kísérletet? Ugye te megöleled a házastársadat? Mert lehet, hogy nem fizikailag hal bele, ha nem öleled meg, ha nem simogatod meg, de testi érintés nélkül nincs valódi élet. Ugye nem hagyod a gyermekedet anélkül, hogy átélje azt, hogy megsimogatod, hogy megöleled. Ne kísérletezzünk ilyen szörnyűségekkel. Vagy megint csak a szexnek a csodája jutott eszembe. Az utolsó párápoló tanfolyamnak a témája a szex volt, és ott egy párral beszélgettünk, és miután fél órán keresztül elkendeztem arról, hogy Isten milyen nagy csodát adott ebben, azután a fiú, aki azóta házasságot is kötött, és ő maga is reménység szerint gyakorolja ezt, csodálkozom keresztül, és erről miért nem szoktunk többet beszélni? Miért nincsen erről szó? Olyan döbbenetes, hogy Isten így koronázza meg a legnagyszerűbb emberi szövetséget. Emlékszünk arra, hogy a Biblia szerint az egészséges házasságnak mi a három lépcsőfoka? Hogy kezdődik? Többször is a Bibliában előjön ez a három lépcsős leírás a házasságnak. Elhagyja apját és anyját, mi a második lépcsőfok? Ragaszkodik a házastársához, a feleségéhez, és lesznek egy testé, lesznek egy testé. Ez a koronája. Nem ez a lábbeli, nem ezen jár, nem a szex lesz az, ami össze fogja tartani önmagában a házasságot, ez a koronája. De ez Isten terve szerint a koronája kell legyen a házasságunknak. Jaj, annak a házasságnak, amely a szexen akar járni. Amelyik azt mondja, hogy majd mi együtt leszünk szexuálisan, és akkor majd minden rendben lesz. De gondoljatok bele, milyen hatalmas az Isten. Az az Isten, aki az egymás iránti szeretetünknek a megpecsételésére milyen ajándékot adott? Ami végletesen testi. Izmok feszülése, izzadság, mindenféle egyéb testnedvek. Gondoljunk bele, ebből áll a testi szerelem. És Isten azt mondta, az az Isten, aki maga nem testben él. Azt mondta, hogy ezzel ajándékoz meg minket, és ebben éljük át legcsodálatosabban az egymás iránti szeretetünket a házasságon belül. Ő, aki nem testben él, kitalált valamit, amit csak mi ismerhetünk meg, akik testben vagyunk, azért, hogy ebben mutassa meg csodálatosan az ő szeretetét. Milyen szeretet az, amely erre képes? És tudjátok, a szex ugyanígy illusztrálja az életünkben Istennek a szeretetét. Hiszen, amikor én örömet szerzek a feleségemnek, olyan örömet szerzek neki, amit én soha nem fogok megtapasztalni, hogy az milyen, ahogyan ő ezt átéli. Pont úgy, ahogyan Isten adott nekünk valamit, amit ő maga nem él át. És mégis ebben teljesedik ki a szeretet kapcsolatunk. Hogy adunk valamit a társunknak, amit csak ő kap. Ilyen örömet szerezhetünk egymásnak. Érezzük már, mennyire kifordítja Istennek a tervét, amikor azonos neműek élnek szerelmi életet? Istennek ezt a gyönyörű elgondolását. Vagy megint csak, és aztán lezárom a szexnek a témakörét, a szexnek a szerepe a házasság összetartásában. Néhány hónapja valakivel beszélgettünk, gondolkoztunk együtt, vitatkoztunk arról, hogy mi a teendő azzal, hogy sajnos egyházunkban elég sok lelkész család is az utóbbi időben szétesett, és szétváltak egymástól lelkészek és feleségeik. És amikor mondtam azt, hogy nem szabadna ennek természetessé válni az egyházunkban, akkor az, akivel beszélgettünk, az kicsit keserűen azt mondta, hogy miért te tudsz receptet arra, hogy egy házasság összemaradjon? Együtt maradjon? Neked van rá receptet, hogy biztosan együtt maradjon egy férj és egy feleség? Ha nem, akkor minek alapján mondod azt, hogy ne szolgáljon az egyházban olyan, aki ezen a területen nem tud példát mutatni? És azt kell mondanom, hogy receptem nekem sincsen, de hosszas gondolkodás után oda jutottam, hogy Isten adott eszközöket a házasságunk megerősítésére. Két eszköz, ami én azt gondolom, hogyha nem is garanciája, de nagyon erős eszköze Istennek abban, hogy két ember hűségben együtt maradhasson. A rendszeres lelki közösség és a rendszeres testi közösség. És ezt nem én találtam ki, hadd mondjam el nektek, hanem itt a következő fejezetben, miután a 1 Korintus 7-ben Pál apostol beszél a házasságról, és a házassági testi együttlétről is beszél, azt mondja, a férj teljesítse kötelességét a felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosztátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. figyeljük, a lelki közösség, legfeljebb akkor szakítsátok meg a rendszeres testi kapcsolatot, hogyha Isten megerősít mindkettőtöket abban, hogy most egy imádságos időszak miatt erre szükség van, a lelki közösség és a rendszeres testi közösség. A lelki közösségről holnap hallani fogunk, ebben most nem is akarok tovább menni, de ma a testi közösségről hadd mondjak el ennyit, hogy az rendszeresen csak úgy működhet, ha szeretjük egymást. Másképpen nem működik rendszeresen a testi közösség. Vagy így is mondhatnám, újra és újra meg kell hódítani a társunkat. Küzdeni kell azért, hogy vágya legyen, hogy öröme legyen az, hogy testi együttlétünk lehessen, hogy testben együtt lehessünk. Tudom már azt, hogy ma este minden szobában rajtam fogtok viccelődni, úgyhogy most hadd mondjam ezt ilyen élesen. Férfiak, hódítsátok meg a feleségeteket. Győzzétek meg a feleségeteket arról, hogy öröme, hogy vágya legyen, hogy ágyba bújjon veletek. És aztán nevessetek rajtam nyugodtan. Asszonyok, ti meg segítsétek a férjeteket abban, hogy erről meg tudjon győzni titeket. Segítsétek abban, hogy tényleg kettőtök öröme lehessen a szexuális kapcsolat. Az a családterapeuta jutott eszembe, aki leírta azt, hogy sok évtizeden keresztül több száz házas párt lelki gondozott, nem találkozott még olyannal, ő azt állította, hogy nem találkozott ezzel a több száz, vagy lehet, hogy annál is több házasság gondozó kapcsolaton keresztül olyannal, ahol rendszeresen, egészségesen, örömben szexuális életet éltek, és aztán elváltak volna. Nem találkozott ilyennel. Ez nyilván egy ilyen empirikus felmérés, vagy egy ilyen személyes tapasztalat az ő oldaláról, de azt gondolom, hogy érdemes kipróbálni. Próbáljátok ki, hogyha egészségesen, rendszeresen szexuális életet éltek, akkor el fogtok leválni, vagy sem. Bízom benne, hogy ti se fogjátok megtörni ezt a mintázatot. Persze tudom azt, hogy ez nem mindig ilyen egyszerű, és azt is tudom, hogy vannak olyanok, amikor sokkal mélyebben levő sérülések vannak amögött, hogy a szexuális kiteljesedés nem valósulhat meg, és erről én nem is vagyok megfelelően képzelt, hogy beszéljek nektek, de egy könyvet hadd ajánljak, ami itt is kapható a könyvasztalon, a szexuális teljes ajándék, azt mondja, hogy egy újabb kiadása kapható ennek már. Mi bennünk nem bíztak annyira az ismerőseink, hogy a házasságkötésünk alkalmából két példányban is megkaptuk. Nem csak azoknak ajánlom, akiknek nehézségeket okoz, mert azt gondolom, hogy nagyon sok praktikus és hasznos üzenete van mindannyiunk számára, de nagyon sok olyan dolog is előkerül benne, ami segítség abban, hogy leküzdjük azokat a sérüléseket, amelyek ezen a téren az életünket jellemzik. Aztán, ahogyan erről már szó volt, a testünk jelzi az állapotunkat is, meg a kapcsolatunk állapotát, a kapcsolataink állapotát is. Ha hiányzik az éltető szeretet az életünkből, akkor a testünk sorvadni kezd. Ahogyan említettem ezt a pszichológiai kísérletet is. A testünkön meglátszik az, hogy milyen az egymással való kapcsolatunk. Megint csak a Bibliából hadd hozzak egy példát, ami olyan kedvessé vált a számomra, és amit mindig, amikor házasságkötésre készülünk fiatalokkal, el szoktam nekik mondani. Pál apostol az Efezusi levélben, amikor a férfiak számára elmondja, hogy hogyan szeressék a házastársukat, ezt mondja nekik: férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Azt mondja Pál apostol, hogy úgy szeressük férfiak mi a feleségünket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat. És mi az egyház esetében Krisztus szeretetének az eredménye? Hogy nincsen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló. Krisztus szeretete széppé teszi az egyházat. A férj szeretete széppé teszi a feleségét. És most hadd kérjelek meg férfiak arra titeket, hogy nézzétek meg a feleségeteket, ha itt van mellettetek, És tegyétek föl magatoknak azt a kérdést, hogy szépnek látjátok-e őt. Ne nekem válaszoljatok, magatoknak válaszoljatok először. Ne is a feleségeteknek, mert azt megkapjátok, hogyha mást válaszoltok, mint amit kellene. Válaszoljátok azt, amit szeretne hallani, reménység szerint őszintén és szívből. De ha azt válaszolod, hogy én nem látom szépnek a feleségemet, akkor nagyon nagy baj van veled. Mert hogy az asszony szépsége, az a férje szeretetéből fakad. Ahogyan az egyház szépsége Jézus Krisztus szeretetéből fakad. Ha te nem látod szépnek, akkor nagyon nagy baj van veled. Hogy lehet az, hogy megráncosodott melletted, és nem a szemében, ahol a mosoly miatt időnként ilyen kis szarkalábak megjelennek, hogy lehet az, hogy eltorzult melletted a feleséged? Milyen gondviselője vagy te neki? És feleségek, ugyanígy, ha ránéztek a férjetekre, az, hogy én nekem időnként fáj a gerincem, arról nem dorka tehet, ezt szeretném leszögezni, de az, hogyha azt látjátok, hogy nagyon megörnyedt, és nagyon elesett a férjetek, milyen segítőtársa vagy te neki? Együtt hordozod vele a terheket? Mellé állsz akkor, amikor igazán nehéz? A testünk állapota mutatja azt, hogy milyen állapotban vannak a kapcsolataink. És hasznos lehetne még tovább sorolni, de azt gondolom, hogy a test méltósága a legcsodálatosabban akkor látható, ha Jézusra nézünk. Olvastátok a mai új szövetség ígét? Azt olvastuk, hogy az ige testé lett. Jézus Krisztus testet öltött magára. Nem maradhatott pusztán lélek, mert közösséget akart velünk vállalni, és nem vállalhatott másképpen közösséget velünk, mint hogy magára öltötte a testünket, az emberi testet magára vette. Micsoda méltóság, hogy ilyen közösséget vállalt velünk a mi Urunk. És Jézus testben szenvedett. Testben hordozta el a mi halálunkat. Nem csupán lelki nyomorúság, lelki kín volt az, amit ő a kereszten átélt. A legrettenetesebb testi kínokat és fájdalmakat hordozta el a kereszten. Micsoda vigasztalás ez a mi számunkra, amikor időnként ő érte, mi nekünk is szenvednünk kell. Milyen döbbenetes az, amit Péter apostol mond, és talán a mélyére se tudunk látni ennek a különös kijelentésnek. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, és itt az Úrért való szenvedésről van elsősorban szó, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátra levő idejét. Mert a mi Urunk vállalta a testi szenvedést, annak minden kényával, minden nyomorúságával, és minket is megszentel, amikor ő érte készek vagyunk vállalni a testi szenvedést. És Jézus testben támad fel, és testben dicsőült meg, és minket is testben támaszt fel. Ugye milyen hazug a Biblia fényében az az ideológia, hogy a test a lélek börtöne, és abból kell kiszabaduljon. Hiszen mi valljuk, hisszük a test feltámadását, mert a test és a lélek külön az a halál állapota. És Isten olyan csodálatos módon összekapcsolja a testet és a lelket, amikor feltámaszt minket a dicsőséges testben. Abban a testben, amelyben már nem a nyomorúságunkat és az elesettségünket fogjuk átélni, hanem csak csodálni fogjuk azt az Urat, aki ezt a testet nekünk ajándékozta, azt a dicsőséges testet. És befejezem azzal, amiről alapigénk beszél, és tulajdonképpen az egész alkalom erről szeretett volna beszélni. Isten lelke a testünket, már ezt a megnyomorodott és sokféle esendőséggel megterhelt testünket is, Isten templomává szenteli. Isten templomává, ahol megjelenik az ő dicsősége. Abban, ahogyan helyreállítja a testi kapcsolatainkat. Abban, ahogyan megújítja a házasságunkat, a gyermekeinkkel való kapcsolatunkat, a testvéri kapcsolatunkat, a gyülekezeten, az egyházon belül. A testünk Isten temploma lehet, ahol az ő imádása valósulhat meg, és oda szánhatjuk az ő imádatára a fejünket, a vállunkat, a térdünket, a talpunkat, a teljes testünket. Mindenestül odaadhatjuk ő neki. Becsüld meg a templomot. Ha Istennek ilyen kedves a testünk, hogyha templomává teszi, a lélek templomává teszi, becsüld meg a templomot. És ha a templomba nem mész úgy, hogy az gyalázatos legyen, akkor a testeddel is bánj úgy, meg a társad testével is bánj úgy, ahogyan az méltó a templomhoz. Becsüld meg a testünket, a saját testedet, a társad testét, a gyermeked testét, a testvéred testét. Becsüld meg.